Hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök telefonon egyeztetett 14. Leó pápával, aki megerősítette, hogy a Vatikán készen elfogadni az ukrajnai háborúban szemben álló felek közötti tárgyalásokat, közölt az olasz kormányhivatal. Ezután az amerikai elnök ukrán és orosz ügyekért felelős különleges megbízottja, Keith Kellogg kijelentette, amennyiben az orosz és ukrán fél megállapodik arról, hogy a Vatikán közvetítésével tárgyaló asztalhoz ül a jövő héten, akkor azon az Egyesült Államok is ott lesz. Elfogadta a 17. szankciós csomagját Oroszország ellen az Európai Unió tanácsa. Az intézkedések egyebek mellett az orosz energiaipart, valamint az orosz erőket fegyverekkel ellátó vállalatokat és vezetőiket célozza. A brüsszeli közlemény szerint az eddigi legszélesebb körű szankciós csomag, amely vízumtilalmat és vagyonbefagyasztást tartalmaz magassangú orosz politikai és üzleti vezetőkkel szemben, az orosz gazdaság létfontosságú ágazatait érinti. A türk országok nélkül Magyarországon nem lenne biztonságban az energiaellátás, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, miután fogadta az azeri elnököt. A kormányfő az Ilham Aliyevvel közösen tartott tájékoztatón azt mondta, a türk országok nélkül a családok kétszer-háromszor magasabb árat fizetnének az energiáért, mint most. Hangsúlyozta, a türk államok szervezetének történetében először tartanak csúcs találkozót Magyarországon. Megszavazta Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból az országgyűlés. A döntést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be, hozzátéve, hogy a kormány hamarosan értesíti az ENSZ főtitkárát is. Az országgyűlés emellett titkos szavazáson alkotmánybírónak választotta Pol Péter leköszönő legfőbb ügyészt és Hende Csabát az országgyűlés eddigi törvényalkotásért felelős alelnökét. Döntés született arról is, hogy megszűnik a papír alapú TB kiskönyv, helyét elektronikus nyilvántartás veszi át. Emellett törvényi szintre emelte a veszélyhelyzeti rendeleteket az országgyűlés. Elfogadták a parlamentben a digitális államról szóló törvénymódosítást is, amely lehetővé teszi, hogy jövőre szinte minden ügy digitálisan intézhetővé váljon. Kémkedés gyanúja miatt indítványozza egy ukrán férfi letartóztatását a fővárosi főügyészség. A közlemény szerint a férfi az ukrán katonai hírszerző szolgálat megbízásából végzett adatgyűjtést Magyarországon. Az ügyészség további részleteket nem közölt. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése után ugyanakkor arról beszélt, az illető az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott. A Margit hídon ért véget a Fővám térről kora este elindult tüntetés. A gyűlés utáni megmozdulás követően jogellenes tüntetők egy csoportja a belvároshoz indulva a többi között a Szabadsághídon, majd a belvárosban és az Antal József rakparton is akadályozta a forgalmat. A rendőrök a csoport haladásának megfelelően terelték az autókat. A tiltakozó akció résztvevői a Szuverenitásvédelmi Hivatal épületéhez szerettek volna eljutni, de ez nem sikerült nekik. Hatházi Ákos független országgyűlési képviselő befejezetnek nyilvánította a megmozdulást, de azt ígérte, folytatják az akciókat a többi között az átláthatósági törvényjavaslat elfogadás ellen. Javaslatot tesznek az ár és top zökkenőmentes kivezetésére a kormánynak az élelmiszer multiláncok. Az Országos Kereskedelmi Szövetség közleménye szerint ez be tudta tölteni a neki szánt szerepét, de a boltok hozzájárulása a magyar családok terheinek csökkentéséhez május 31-e után már nem fenntartható, mert a beszállítóktól folyamatosan érkeznek az áremelési igények. Több mint 2 milliárd 300 millió euró összegű kezdeti humanitárius felajánlást jelentett be a sürgős globális válságok kezelésére az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a kétnapos Európai Humanitárius Fórum után bejelentett felajánlás vonatkozik Oroszország Ukrajna elleni háborújának humanitárius hatásaira, a Közel-Kelet helyzetére, különösen Gázára, valamint a szudáni válság okozta humanitárius helyzetre. Jelenleg világszerte több mint 305 millió ember szorul sürgős segítségre. Elfogadták a világ első globális pandémia egyezményét a WHO tagállamai. A cél a jobb felkészülés és a vakcinákhoz való gyorsabb hozzáférés a lehetséges jövőbeli világjárványoknál. A globális megállapodás megszavazásánál tartózkodott a többi között Lengyelország, Izrael, Olaszország, Oroszország, Szlovákia és Irán is. Közben Kína bejelentette, további 500 millió dollárral támogatja az egészségügyi világszervezetet az elkövetkező 5 évben. Végül az időjárásról. Az erőteljes felhőképződés mellett északkeleten valószínű a legtöbb napsütés, azonban idővel ott is egyre vastagabb felhőtömbök zavarják azt. Egyre többfelé várható zápor, zivatar, ezeket felhőszakadás is kísérheti, időnként megélénkülhet a szél. A csúcsomérséklet 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Artúrral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsik Ivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. május 21-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődő reggeli csevegő című műsorunk vendége ez alkalommal Gál Tibor, egri borász lesz, aki május 9-én vehette át a Borászok Borásza díjat. A kitüntetettel beszélgetünk arról, milyen érzés ilyen fiatalon egy ilyen jelentős elismerésben részesülni, hogyan építi ez őt és a borászatát a jövőben. Ajánlónkat hallják.
De most már nem nagyon lesz lehetőségem hibázni sem. Hát most már kötelező lesz mindig nagyon-nagyon magas színvonalon dolgozni, mert olyan termelők, olyan borászok közé kerültem, akik velem szemben fognak elvárásokat támasztani. Most már nem csak Gál Tibor vagyok, hanem a 19 borászok borásza egyike, úgyhogy én felelősséggel tartozom az eddigi díjazottakért is, meg a jövőbeni díjazottakért is, de hogy nem szabad erodálnom a munkájukat azzal, hogy én esetleg olyat csinálok, ami nem méltó.
9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában II. Katapán egri püspökről Budapéter atyával beszélgetünk. Ajánlónkat hallják.
Valójában az egri püspöki mi voltjával nincs annyira probléma, inkább az, hogy régebbi szerzők közül nem mindenki tudott róla. Inkább az az érdekes, hogy a származása, ez a Katapán, mint nemzetség, az valójában honnan is származik. Ő maga melyik ágból jön ide az egri területre, ugyanis maga a Katapán nemzetség az a Duna partján, ugye északra és délre, mai Komárom környékén rendelkezett birtokokkal.
9 óra után Tokaji vételkörzetünkben Kilátó című műsorunk szól. A mai adásban Németh Csaba űrkutatási szakírót, a Tudományos Újságíró Klubjának elnökét hallják. Majd Bozók Ferenc atya olvassa fel Sík Sándor és Szerbantal kapcsolatáról szóló eszéjét. Ugyanebben az órában, Napról Napra című regionális műsorunkban, közeledve a gyermeknaphoz, Zabari Judit kazincbarcikai pedagógussal beszélget életéről és a természet szeretetéről az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Riportalanyunk különböző rendezvényeken számos növényt, köztük Ilona növényeket ültet gyermekekkel együtt az újrahasznosítás jegyében. Következzen most rövid ajánlónk.
Én szeretném azt, hogyha látnák azt is, hogy a pici mag, hogyha elültetjük, hogyan fejlődik. Az maga a csoda, amikor látjuk, hogy virágzik, és amikor megjelenik az első termés, és a paradicsomnak a színei nekem a hit, remény, szeretetet juttatják eszembe. Azért, mert a sárga virága az a hit, a levele az a remény, és a piros termés az pedig a szeretet. Én is szeretettel szeretnék a gyerekekkel együtt ültetni. Megalkottam egy mozaik szót, a teszek. Tegyünk együtt szeretettel a gyermekeink egészségéért, a környezetünkért.
10 órától kezdődik a Szószóló című műsorunk. Mai adásunkban Köszönöm Uram, hogy hívtál címmel Wagner Viktóriáról készült portréfilm a téma. Lehoczky László rendezőt halljuk ajánlunkban.
Wagner Viktória mindenkinek a nagymamája, édesanyja, testvére, barátja volt, és én akkor 12 éves voltam, amikor találkoztam vele, és egy olyan életre szóló kapcsolat alakult közöttünk, hogy szinte hetente találkoztunk, és úgy gondoltam szépen az idők során, hogy olyan csodálatos ember volt, olyan mindenkire sugárzó, szeretettel rendelkező ember volt, hogy őt meg kell örökíteni, őt az utókornak valamilyen módon meg kell őrizni.
Ezt követi a Lélekszava, melyben Jézus Krisztus feltámadásáról Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. A harmadik résszel jelentkezünk. 11 órától hírek, majd kezdődik az Otthon ízei című műsorunk, melyben ez alkalommal különleges ízesítésű eper, cseresznye és megdzsemek elkészítését ismerhetik meg. Bejátszásunkban Sülye Károlyné Klárikát hallják.
Sikerült még epret vásárolnom, és az egészet beízesítettem különböző ízűekre. Készítettem levendulás eperdzsemet, és nagyon régóta vágytam arra, hogy rózsaszirommal is teszek el, és most éppen virágzott az a fajta rózsám, ami bordó és illatos. Van a kertembe rebarbara is, nem túl sok, egy nagy tő. A negyedik az pedig vaníliás citromos volt.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Tűz Tamás, Sixtusi Madonna című versét Kelemen Csaba előadásában hallhatják. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Magellán Szent Kristófról és társairól emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Móricz Zsigmond Hétkrajcár című művét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára előadásából. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
Zakatol a vonat, mi állunk ablakába, elveszni készen a nyárba, hajadon a lemenő naptánca, mintha megállt volna minden, leúgy szemekkel csendben, mosolyogva szerelemben, arcunk összeér, bár fölvertnél, és magadra úszhatnál, hogy mindig ott legyek, bőrödön ülve vigyáznék rád. Ha én lennék a pulóvered, magadra úszhatnál, hogy mindig ott legyek, bőrödön ülve vigyáznék rád. Ha én lennék a pulóvered. Bevillan, mi lenne, ha most tévednék? Csak egyszer, nem csak egy szép emlék maradna abból, ahogy itt összemosolyunk most is ugyanitt, ugyanúgy. Képzeletben még, de úgy hívogat a szemed az új pulóveret, ha én lennék, csak hozzád simulnék. És magadra húzhatnám,
a világból, örökre összefonva egymásba, az összes mosolynál ott lehetni, a könnyeid is belén törölhetni. Kötött pulcsiként bele a világba, örökre összefonva egymásba, az összes mosolynál ott lehetni, a könnyeid is belén törölhetni. S magadra húzhatnál, hogy mindig ott legyek, bőrödön ülve vigyáznék rá, ha én lennék a pulóvered. Magadra húzhatnál, hogy mindig ott legyek, bőrödön ülve vigyáznék rá, ha én lennék a pulóvered. Magadra húzhatnál, hogy mindig ott legyek, bőrödön ülve vigyáznék rá, ha én lennék a pulóvered. Magadra húzhatnál, hogy mindig ott legyek, bőrödön ülve vigyáznék rá, ha én lennék a pulóvered.
Zakatol a vonat, mi állunk a blokkába, elveszni készen a nyárba, hajadon a lemenő naptánca, mintha megállt volna minden, lehunyt szemekkel csendben, mosolyogva szerelemben.
Reggeli csevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek. Reggeli csevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
Kedves hallgatóink, műsorunk vendége ez alkalommal Gál Tibor egri borász lesz, aki május 9-én vehette át a Borászok Borásza díjat. A kitüntetettel beszélgetünk arról, milyen érzés ilyen fiatalon egy ilyen jelentős elismerésben részesülni, hogyan fogadta ezt a közvélemény, hogyan építi ez őt és a borászatát a jövőben. Továbbá arról is beszélgetünk, milyen nehézségekkel küzdenek most a borászok. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégünket, aki nem más, mint Gál Tibor, akit most választottak meg a Borászok Borásza kitüntetett címre. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm, és nagyon gratulálok is az elismeréshez. Ez nem mindennapi elismerés, ezt valljuk be őszintén. Nem csak azért, mert fiatalon kapta meg, hanem azért is, mert ezt mondjuk ezt a díjat apostrofálják életműdíjként is. Talán emiatt is lehet meglepő az, hogy ilyen fiatalon valaki megkapta. Üdvözlöm itt a stúdióban.
Köszönöm szépen, köszöntöm a hallgatókat, nagyon szépen köszönöm a gratulációt. Mind helytálló, ami elhangzott, nagyon meglepett, mert én is kicsit életműdíjként fogtam fel, hát ismerve azokat a termelőket, akik már megkapták, Szepsi István, Légli Otto, Heyman Zoltán, Lőrinc György, akik ennek a szakmának a nagy ágyúi és a legsikeresebb és legmagasabb szinten dolgozó szakemberek. Hogy én ennek a csapatnak a része lettem, ez hát nehéz még a mai napig is itt két hét után napirendre térni e fölött. Ráadásul, hogy én kaptam meg a legfiatalabban ezt a díjat, hát talán jobb lett volna az életem alkonyán megkapni, mert akkor talán kényelmesebb lenne viselni ezt a díjat, talán akkor már nem lennének velem szemben ilyen elvárások.
Ez ilyen édes teher, nemes tehernek?
Még ezt nem tudom, ez még túl korai ennek a meghatározása. Eddig is az volt az alap szándékom, hogy azon a különleges borvidéken, ahol gazdálkodok itt az egri borvidéken, ami alkalmas arra, hogy a legnagyszerűbb borokat teremje, vagy megadja nekünk, ennek én a művelője szeretnék lenni, tehát szerettem volna, vagy szeretnék a lehető legmagasabb színvonalon bort készíteni, de most már nem nagyon lesz lehetőségem hibázni sem, hát most már kötelező lesz mindig nagyon-nagyon magas színvonalon dolgozni, mert olyan termelők, olyan borászok közé kerültem, akik velem szemben fognak elvárásokat támasztani. Most már nem csak Gál Tibor vagyok, hanem a 19 borászok borásza egyike, úgyhogy én felelősséggel tartozom az eddigi díjazottakért is, meg a jövőbeni díjazottakért is, de hogy nem szabad erodálnom a munkájukat azzal, hogy én esetleg olyat csinálok, ami nem méltó. Ez nem kényelmes helyzet. Eddig is így csináltam, csak eddig nem volt ez a kötelezősége ennek a dolognak. Úgyhogy igyekszek megfelelni a feladatnak.
A szavaiból is kivehető szerintem, de egyébként is olvastam már meglévő interjúkban az elismerés okán, hogy meglepte ez a díj. És nyilván amiatt is különleges ez a díj, hogy első körösként került be a díjazottak közé, a díjazottak sorába 19-ként. Mit gondol, hogy miért lehet az fontos a hazai borászoknak, hogy fiatal borászt választottak most erre a díjra?
Ha egyszerűen lehet erre válaszolni, akkor talán azért fontos, mert mindenki reménykedik a szőlő és bortermelése jövőjében. És én valahol, mivel én 19 éves koromban örököltem a borászatot sajnos édesapámtól, ezért én voltam a szimbóluma ennek a reménynek, hogy azok a mondjuk úgy első generációs bortermelők, akik ezt az egész fantasztikus dolgot létrehozták itt Magyarországon, ők is azt szeretnék, hogyha az ő munkásságuk folytatódna. Ők szerencsére még aktívak és dolgoznak, és életük erejében vannak. De azt szeretnék, hogyha a gyermekeik a munkásságukat folytatnák. És hát szerintem mindenki izgul, hogy fogja-e, nem fogja-e, úgy fogja-e, ahogy ő szeretné. És szerintem én valaki olyan lettem az ő szemükben, akinek ők megszavazták 20 éve a bizalmat, beválasztottak a különböző szervezetekbe, egyesületekbe, kíváncsiak voltak a véleményemre. És most ezek a termelők választottak, szavaztak, és szerintem ők is büszkék, hogy az a munkásság, amit apa elkezdett, és az ő sztárjuk volt, vagy az ikonjuk volt, neki a munkássága én általam folytatódik, és nem csak megtartottuk, hanem valahol meg is haladtuk azt, amit apa akkoriban létrehozott, és szerintem ez egy ilyen vágyott életút, vagy jövőkép számukra, hogy az ő munkásságuk is eképpen folytatódjon. Úgyhogy ez egy többkörös szavazás, 3 körben kell választani, szavazni, és hogy én jöttem ki elsőnek, ez tényleg meglepett engem, mert nem szoktak, először is nem szoktak az 5-ből rögtön valakit elsőnek megválasztani, ez nekem sikerült, meg senki nem, más nem kapta még ennyi idősen ezt a díjat, és ráadásul tényleg egy ilyen életmű díjszerűség.
Másokat is meglephetett vélhetően.
Engem ott azért úgy bíztattak a gála vacsorán, hogy biztos, hogy én fogom megnyerni, tehát hogy mások, mint hogy ezt jobban érezték volna, vagy jobban elhitték volna, vagy őket kevésbé befolyásolta volna, hogy ki lesz a végső győztes, de én nagyon sok biztató támogatást kaptam akkor is, előtte is, meg azóta is, de hát akkor nem mertem még elhinni, hiszen olyan termelők kerültek be a mellém a top 5-be, akik számomra szintén szupersztárok, és hihetetlen magas színvonalon gazdálkodó termelők, nagyon nagy tudásúak, és hogy én az egyikük vagyok, az már önmagában különleges érzés volt.
Mennyire volt biztos az, hogy ön is borász lesz, hogy folytatja ezt az utat, ezt a hagyományt?
Hát nem nagyon volt lehetőségem, időm ezen gondolkodni, most meg már szerintem már választásom sincs. Tehát, hogy eleinte olyan hirtelen kellett ezt átvenni apa halálával, hogy az egyetemi időszakom mindennapjait kitöltötte, utána, ahogy lediplomáztam, én lettem a vállalkozásunknak az ügyvezetője, építkeztünk, fejlesztettünk, fejlődünk, és most lehetne ezen gondolkodni, de most meg már nem lehet gondolkodni, mert kijelölte a Jóisten ezt az utat számomra, úgy tűnik, és ebben egyre inkább úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon ügyetlen nem is vagyok, És akkor, és ez egy olyan különleges élet, ami sokszínű föld, szőlő, emberek, bor, természet, hogy, hogy én ezt, ezt imádom, ezt nagyon szeretem, ezt a, ezt a világot, és úgyhogy én ezzel szeretnék a jövőben sokkal komolyabban és még tudatosabban foglalkozni.
Erre a részére kicsit később visszatérünk, hogy mit is jelent majd ez a komolyabban foglalkozni vele, de egy gondolat erejéig visszakanyarodnék oda, hogy az, a, az az út, amit az édesapja elkezdett, az mennyiben változott meg mondjuk az ön munkássága által, ha változott egyáltalán?
Szerintem lehet úgy felfogni, hogy változott, de úgy is lehet felfogni, hogy folytatódott. Ezen néha gondolkodtam már, hogy, hogy ha ő tovább tudja folytatni, akkor itt tartana-e, vagy ezen az úton lenne, és szerintem igen, tehát hogy a, de közben meg változtattunk, mert apa eleinte a 90-es évek elején ő nemzetközi fajtákban hitt, tehát hogy ő abban hitt, hogy a Magyarország nem a saját fajtáink keresztül lesz ismert, hanem a nemzetközi fajtákon, és azért ő Pinot Noir, Chardonnay-t, Viognier-t, Syrah-t telepített, és ezen keresztül szeretett volna ablakot nyitni a világ felé. És hogy ebben igazán, amellett, hogy ő nagyon sikeres volt, főleg a nemzetközi munkái miatt, de ezekkel a fajtákkal, vagy ezekkel a borokkal igazán nem jutottunk sokkal előrébb. És én pedig amikor én átvettem, most már 20 éve, akkor én meg eleinte ezt a utat akartam folytatni, a nemzetközi fajták, ezt tanultam Dél-Afrikába, Új-Zélandon, Burgundiába, Kaliforniába, hogy hogyan csináljak csúcs Pinot Noirokat Egerben, de közben meg azt láttam, hogy a piacot ez annyira nem érdekli, a különböző éghajlati változások szintén elnehezítették ennek a fajtának a termeszthetőségét, és közben azt láttam, hogy az a autentikus adottság, amivel rendelkezünk, az egri bikavér történet, vagy az egri csillag gondolata, aminek én voltam az ötletgazdája, azok sokkal, arra sokkal nyitottabb a közönség, főleg a nemzetközi piac. És ahogy ebben elkezdtem tudatosabban dolgozni, vagy elkezdtem jobban kutatni, foglalkozni vele, arra jöttem rá, hogy ez lehet a mi utunk, hogyha valami olyan eredeti, egyedi bormárkát, vagy bormárkákat hozunk létre, ami csak és kizárólag hozzánk kötődik, az lehet a, az igazi ablak, vagy ajtónyitás a világ felé. Mi most a borainknak a több mint 50%-át nemzetközi piacokon értékesítjük, Kínától, Japánon át, Mexikó, USA, Kanada, és ez mind-mind bikavér, vagy leginkább bikavér és csillag, tehát a két autentikus bormárkát tudjuk eljuttatni külföldre, erre kíváncsiak, erre nyitottak, és annak meg kifejezetten ülök, hogy mi ezekben vagyunk a legsikeresebbek, ezeket pontozzák a legmagasabb pontszámra a nemzetközi ítészek, és azt is látom, hogy a borásztársaim, az egri borásztársaim is ugyanebben a hajóban eveznek, ugyanebbe az irányba viszik a vitorláikat, és ugyanígy ezekkel a borokkal a legsikeresebbek, és a legmagasabban jegyzett boraik a piacon. Úgyhogy szerintem egy irányba tendálunk, tehát, hogy valahol megváltozott az eredeti borászati elképzelés, vagy igen, fajta témakör, mert apa nemzetközi fajta, én inkább autentikus borokban hiszek, de a színvonal az nem, tehát hogy apa nagyon magas színvonalon szeretett volna, vagy akart, és tette is, és én is ugyanúgy, csak maximum a más tollat választottunk.
Mesélek a bornak, már hallani is unja, hajnalokon át két kezemet fogja, kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el, vezess jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Mesélek apámnak, mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
Mitől tud erős lenni az egri borvidék? Nem csak a fajtákat tekintve, hanem mondjuk a borász közösséget.
Először is ez nagyon fontos, az utóbb említett a borász közösség, hogy az nagyon fontos, hogy együtt gondolkodjon, kommunikáljon egymással, sokat járjon össze, és különböző irányokat közösen határozzák meg, és utána ne csak meghatározzák, hanem be is tartsák. Ez szokott gyakran nehézséget okozni, hogy ötletelni mindenki szeret és tud, de utána, amikor már a végrehajtási szakasz van, ami egy kicsit mondjuk úgy unalmasabb, mert az már benne kell maradni a nyomban, ott szokott nehézség lenni, mert mindenki, hiszen ez egy kreatív szakma, tehát hogy mindenki, miután kitaláltunk egy viszonylag konzervatív utat, szereti a művészeti képességeit, kreativitását kiélni, és néha-néha kilépked a nyomból. Én azt gondolom, hogy az egri borvidéknek a sikeressége az predesztinálva van. Mondom ezt azért, mert mi nem csak borban vagyunk jók, abban nagyon-nagyon jók vagyunk, és nagyon különlegesek az egri borvidék termőhelyi adottságai, mikroklimatikus adottságai, pozíciója a világban, a csapadékos napok száma, az mind-mind önmagában nagyon egyedivé és sikeressé tehetné, de azt látjuk, hogy ma ez már a világban nem elég, van sok ilyen borvidék, ami alkalmas erre, de az, hogy itt van egy ilyen kulturális, magasabb rendőrséggel rendelkező város, mint Eger városa, ami nem csak egy épített törökség, hanem különleges vízkultúra, különleges történelmi távlatok bemutatására alkalmas, és rendelkezik egy olyan különleges adottsággal, mint a vagy épített adottsággal, mint az egri vár, ami pedig egy történelmi örökségünk, ami össze van kapcsolva az irodalmi örökségünkkel is, ami minden 12 éves fiatalhoz eljut, aki nyitott arra, hogy elolvassa, és már ne csak kötelezők röviden az egri csillagokat, hanem el is olvassa. Tehát, hogy ez irodalmilag, történelmileg, építészetileg és turisztikailag össze van kapcsolva, egy nagyon magas színvonalú borászati és szőlészeti kultúra. Na hát, ilyenből aztán nem sok van a világban. Viszont ha van, van egy pár, ezek mind a világ csúcsmárkái. Bordeaux, Toszkána, Douro-völgy, Burgundia, Champagne, ezek mind-mind a világ top ligája, és hát mi egy ilyen helyen gazdálkodhatunk, úgyhogy ha kreatív elme az megvan, és hát, ahogy említettem, megvan, akkor már csak a nyomban maradás a feladat, és a következő 10-20 évben következetesen ezeket a hagyományokat, és ezeket a közösen kitalált lépéseket kell csiszolni, finomítani, és betartani, és szerintem a csúcs felé tendálunk.
Ez a cím, a Borászok Borásza cím, ugye a kulturált borfogyasztást is hivatott képviselni. Említette, hogy külföldre szállítanak nagyon sokat a borokból. Mi a helyzet a jelenlegi hazai borfogyasztással, a kulturált borfogyasztással? Mennyire vagyunk előrébb vagy hátrébb most? Mit tapasztalnak?
Ez egy bonyolult kérdés. Ha leegyszerűsítjük és azt látjuk, a statisztikákat figyeljük, akkor a bor nem áll sajnos túl jól. Amíg a mondjuk ugye a konkurens termékek, a sör iránti érdeklődés az nem változott az elmúlt 20 évben, a töményszeszek iránti érdeklődés nem igazán változott az elmúlt 20 évben, addig a bor iránti érdeklődés az megcsappant. Főleg az, hogy sajnos egy idős generáció, aki rendszeresen relatíve nagy mennyiséget fogyasztott a mai világ elvárásaihoz képest, annak ellenére, hogy mondjuk az én nagyapáim, meg a nagyszüleim, azok legalább 3-4 pohár bort megittak naponta, és mind 80 évig éltek, vagy 80 év fölötti kort megéltek. Most van egy kicsit, van egy úgynevezett ellenérzés az alkoholfogyasztással kapcsolatosan, és néhány beszélő fej fontosabbnak érzi a gyomornak a fontosságát, mint az, hogy legyen egy ilyen kulturális különlegességet tartalmazó italunk, mint a bor. És valahol a ellentétben van állítva az egészség és a borfogyasztás. És valójában nem a bor és az egészség van ellentétbe állítva, hanem az alkohol és az egészség, de valahogy ennek a különleges elszenvedője a bor. És ez egy viszonylag szomorú helyzet. Nekünk meg kell találnunk azt az utat, amivel újra el tudjuk juttatni azt a szándékunkat a fogyasztók felé, hogy a bor az egy, amellett, hogy egy különleges isteni csoda, de hogy az életünk, a kultúránk, a működésünk, a tájépítészetünk része. Mi rengeteg embert foglalkoztatunk, műveljük a földet, és különleges lelki feltöltődést is tud nyújtani a borfogyasztás. Mi azt mindig is hangoztattuk, hogy mi nem az ivászatról beszélünk, hanem mértékkel értéket képviselünk. Tehát napi fél deci, egy deci bor, vagy hetente két-három alkalommal az igenis megszínesíti a mindennapjainkat. Egy kicsit úgy érzem többé tesz minket lelkileg, ami szerintem különleges feltételeben a mai világban való létezésnek.
Az, hogy egy bor prémium, itthon vajon számít az, hogy az árérték arány, az emberek szívesebben adnának ki magasabb árkategóriás minőségi borra, vagy inkább az olcsóbbat keresik?
A magyar borok itthon drágának tűnnek, de nemzetközi viszonylatban azok az árak, amikkel mi dolgozunk, azok hát inkább az olcsó kategória. A mi boraink, ami körülbelül mondjuk 10 eurótól kezdődnek, az Magyarországon ez a 4000-4200 forint, az már nagyon-nagyon soknak mondható egy üvegborér vagy palacborér, de a nemzetközi piacon, ahol kimegyünk a határon túlra, már akár már Szlovákiába is, az alsó polcos borokára van itt, és az, hogy a magyar top termelőknek az árai itt vannak, ez valahol okoz egy olyan fajta nehézséget, hogy miközben a bornak a megítélése, tehát ugye most nem is mennék bele abba, hogy mi a prémium bor, vagy nem prémium bor, mert van prémium bor már 8-900 forintért is, meg van nem prémium 4000-ér, vagy 5000-ér is, és emiatt a fogyasztók is nehéz helyzetben vannak, hogy eligazodjanak ebben a világban. Egy dolgot viszont tudnak, hogy az ár az valahol garantálja a minőséget, és ha egy nemzetközi fogyasztó azt mondja, hogy akkor veszek magyar bort, akkor ha azt látja, hogy 10 euró, akkor a bizalma az elveszik. Azt mondja, hogy az egy kicsit lenézi, egy ilyen olyan olcsó bornak tartja, és ezáltal nem gondolja, hogy ez prémium bor is lehet. Úgyhogy nekünk valahol az a feladatunk, hogy elérjük azt, hogy a boroknak az ára kúszon felfelé a nemzetközi piacon kifejezetten, mert akkor tud megérkezni a különleges megítélése is a magyar bornak, hogyha árában legalább feláll a komolyan vehető osztrák, francia, olasz, spanyol borok mellé.
Mennyiben befolyásolja az, hogy van nagyon sok rossz minőségű bor elérhető a polcokon, az alsóbb kategóriákban? Azért ez mondjuk egy átlagfogyasztót, aki még csak ismerkedik ezzel a világgal, és mondjuk tényleg lehet, hogy véletlenül, nem véletlenül, de egy rosszabb minőséget választ a polcról, neki nem lesz jó benyomása ettől.
Ebben mindig óvatosan fogalmazok, mert én már nem vagyok benne biztos, hogy az olcsó borok azok nem jók. Régebben volt ilyen érzésem, és volt ilyen tapasztalatom, de szerintem sajnos az ár az a minőségtől elvált. Azok a borászatok, akik nem készítenek színvonalas, fogyasztható, friss, gyümölcsös mai terméket, azok becsukták a kapuikat, nem tudtak tovább működni. Tehát, hogy a piacon meg kell felelni a piaci elvárásoknak. És a végén az, hogy valami pár száz forint, vagy mondjuk 1000 forint alatti, az nem jelenti azt, hogy az nem jó bor. Csak amiatt, hogy ennyibe kerül, a prémium borokra nyitott fogyasztók, azok kicsit lenézik ezt a kategóriát, de csak az árát nézik le. És ezt mondtam az előbb is, hogy a nemzetközi piac az ugyanígy áll hozzánk, hogy ha valami olcsó, akkor az biztos, hogy nem lehet jó. De ezzel szemben szerintem a valóság az, hogy már nagyon jó borok vannak olcsón, de az ára miatt nem hisszük el, hogy az lehet jó. Ezért van dolgunk az ár kérdésével, ezért feladatunk a borok árainak megváltoztatása, hogy igazán komolyan vehetővé válhassanak a magyar piacon. Tehát ne egy olyan hangulatú legyen, mint hogyha csak egy olcsó termék, akkor biztos nem jó, hanem elhitessük, hogy ezek igazán mai népszerű kortárs termékek.
És mivel lehetne mondjuk szemléletet formálni, akár a fiatalok kultúrát, borfogyasztását tekintve, vagy egyáltalán fogyasszák a bort?
Szerintem el kell juttatni az üzenetet, meg kell mutatni a kultúrát. Sajnos nagyon gyakran összekeverődik a ivászat a bor bemutatással. Mi hozzánk évente jár körülbelül 15 ezer vendég. Szerintem mi itt a vendég még nem nagyon távozott tőlünk, miközben végig bort kóstoltatunk és bort fogyasztanak nálunk. Tehát, hogy valahogy azzal, hogy 5-6-7 bort megkóstol, pici a nyelve hegyére veszi, megforgatja a szájába, kóstolgatja, 2 órát eltölt nálunk. Egy teljesen más típusú világ nyílik meg a fejében, és olyan, mintha múzeumban lenne, és képeket nézegetne, és itt ízeket kóstolgat, beszél róla. Teljesen más egy beszélgetés, amikor két fiatal, vagy idős, de teljesen mindegy, hogy egymással borozik, vagy egymással sörözik, vagy egymással mondjuk vodkát iszik. Tehát, hogy a bor az egyetlen olyan ital, a poháron, egyrészt, hogy poharat kell hozzá választani, és hogy arról az italról beszélnek, nem csak lehúzzák, hanem nem csak egymással beszélgetnek, hanem az ital, ami a porukban van, a bor, az is arról is megkérdezik, tiéd milyen, az enyém milyen, finom, illatos, milyen évjáratú lehet, milyen fajta lehet. Tehát, hogy valahogy egy olyan, mintha egy teljesen más világot nyitna meg az emberek szívében, fejében a bor, mint hogyha csak lerészegedne, és ezért is dolgozunk azon, vagy kutatjuk annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet ezt bemutatni. Boros eseményeket szervezünk, ahol megpróbáljuk ennek a kultúráját elmagyarázni, elmesélni a családunk történetét, a családaink történetét a magyar borászokkal együttvéve. Közben pedig próbáljuk megtalálni azokat a kommunikációs eszközöket, amivel el tudjuk juttatni ezt az információt, mert azért ez egy bonyolult információ, tehát hogy nem csak az van, hogy tessék, így eléri a hatást, vagy eléled vele a hatást, hanem itt mi ennél sokkal különlegesebb érzést szeretnénk eljutatni a fogyasztók számára, és keressük az utat.
Említette, hogy változik, és hát nyilván a saját bőrünkön is érezzük, hogy változik a klíma, az időjárás. Mivel kell megküzdenie most a szakmának? Hogyan változik az időjárás, és ez mondjuk mit hoz magával a fajtákat tekintően?
A klíma, az időjárás a kisebbik fejtörést okozó dolog most is. Szerintem most a piacnak a megtalálása annyira gyorsan változik a divat, annyira nagy sebességgel, hogy szerintem az ehhez való alkalmazkodás a nehézkes. Tehát, hogyha minden információt, hírt figyelembe vennénk, akkor nem biztos, hogy nekünk a bikavérrel kellene mondjuk ebben az esetben foglalkozni. De közben meg azt is látjuk, hogy az, amit mondjuk sugalnak, hogy mindenki pezsgőt iszik, és mindenki habzóbort készít, meg abba az irányba kell menni. Tehát azt látjuk, hogy azok, akik ebbe az irányba elmentek korán, azok sem tudtak annyira sikeresek benne lenni, mint amennyire sugalja a piac, hogy mondjuk ez a legtrendibb termék. És én emiatt egy kicsit ilyen óvatosabb duhaj vagyok, azt mondom, hogy én kicsit ilyen konzervatívabb szemléletű vagyok. Én az eredeti tradicionális kultúránkat nem adnám fel, nem is annyira kísérletezem a új trendi, vagy mostanában népszerű termékeknek a hajszolásában, mert szerintem ezek is divatok, ami a 90-es években divatos borok vagy termékek voltak, azok már nem is léteznek, és én kicsit úgy vagyok a mostani divatokkal is, mondják ezeket az alkoholmentes borokat, az ízesített vagy gyümölcsel dúsított borokat, habzóborokat, úgyhogy ezek szerintem mind-mind ellentétesek azzal, amivel mi foglalkozunk, vagy amire az EGRI borvidék adottságai a leginkább alkalmasak. Úgyhogy én azt az utat választottam, hogy én kitartok a mellett, amit volt 500 éve, 200 éve, és ha minden jól megy, én még egy 30 évig el fogom valahogy ezt vinni. És szerintem egy olyan különleges adottsággal és tulajdonsággal rendelkezünk, amit be kell mutatnunk a világnak. Tehát, hogy minél inkább más típusú termékkel foglalkoznék, annál inkább elfelejtetném, vagy leépíteném azt, amivel jelenleg, ami a történelmi különlegességünk. És én ezt nem akarom, én ezt őrizni akarom, én meg akarom tartani, és meg akarom haladni.
És akkor, amit a műsor elején említett, hogy erre majd rá kell erősíteni, hogy mi az irány akkor tehát?
Hát szerintem a folytatás az, hogy továbbra is magas színvonalon gazdálkodunk, figyelembe vesszük a éghajlati változásokat, esetleg új fajtákat hozunk be, de továbbra is bikavért készítünk. Most mondok egy példát, mondjuk a globális felmelegedéssel bizonyos fajták már túlérnek, túl magas lesz az alkohol, nem lesznek megfelelőek a természetes, ezek lehet, hogy el fognak tűnni a bikavér bortípusból, de lehet, hogy egy-két déli, mondjuk spanyol, vagy dél-olasz, esetleg izraeli, vagy bulgár fajta meg fog jelenni Magyarországon, Egerbe, és lehet, hogy mondjuk a következő 50-100 évben részét fogja képezni a bikavérnek, de továbbra is a bikavérnek fogja a részét képezni, és nem egy új arculatot fog felvenni a bordék, hanem szépen lassan áttransformálódik egy egerhez kategorikusan illeszkedő bortípus részeként. Emellett szerintem frissebb, kicsit dinamikusabb, vibrálóbb, gyümölcsösebb borokat kell készíteni. Ez látszik, hogy a világ ebbe az irányba megy, de például amíg valaki, néhányan azt választják, hogy különböző déli gyümölcsöket, mangót, banánt, nem tudom, licsit adnak a boraikhoz, én például megmaradok a konzervatív módon, vagy klasszikus módon a bikavérnél, de hogy már nem 18 fokon szolgálom fel a polcról levéve, hanem hűtőbe rakom, és mondjuk 7-8 fokon kínálom a vörösborainkat, vagy a bikavért is, és mondjuk ahogy most jön a nyári időszak, kiül valaki a teraszra, beleönti a szép poharába a hűtött bikavérbe, párásdik a pohár, és egy frissítő ital lesz a nyári melegben. Tehát valahogy illeszkedünk azokhoz a fogyasztási szokásokhoz, ahogy az emberek a bármilyen italt isznak a moziban, vagy a gyorséttermekben, vagy a benzinkúton, és én azt látom, hogy amióta például mi csak a felszolgálás hőmérsékletét megváltoztattuk, azóta sokkal jobban fogynak a vörösboraink. Egy New Yorki kereskedőnk mondta ezt az ötletet, hogy hűtött vöröset kell kínálni, New York étteremben ez rendkívül menő, és mi kipróbáltuk, és tényleg az, és mi nekünk is jobban esik, és hát a fogyasztóinak is sokkal jobban esik. Úgyhogy én ilyen óvatos változásokban hiszek, szeretnék benne maradni a bikavér témakörben, és ezt tovább építeni, vagy tovább alakítani.
Az elismerés az adott valamilyen plusz nyomást abban a tekintetben, hogy meg kell mutatnom valamit, egy attrakciót, egy újdonságot?
Még talán nem érzem ezt, hogy akkor ezt most fokoznom
meg kell
kellene. Igen. Azt látom, hogy az emberek imádják a díjakat, vagy nem is az, hogy imádják, hanem úgy biztonságot ad nekik. Tehát, hogy azok a fogyasztók, akik eddig esetleg megkérdőjelezték az árainkat, vagy akár bennünket, vagy a boraink stílusát, azok most sokkal nyitottabbá váltak felénk, mert hogy a piac visszaigazolta, hogy ez egy jó borászat, nem csak a piac, hanem a borászok visszaigazolták, hogy ő egyik kiválósága ennek a szakmának, és hogy ez a fogyasztóknak ad egy fontos biztonságérzetet, és azóta, ha lehet ilyen rövid alatt ilyet mondani, akkor azt veszem észre, hogy többször csörög a telefon, többen jelentkeznek be, a magasabb árfekvésű borainkat megvásárolják, megkóstolják, értékelik, jól értékelik, rendezvényeken többen meglátogatnak, úgyhogy ennek eddig a pozitív oldalát látom, és élem is.
Még egyszer szívből gratulálok az elismeréshez, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunkban ez alkalommal Gál Tibor egri borász volt a vendégünk, aki május 9-én vehette át a Borászok Borásza elismerést. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Reggeli csevegő Berec Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
Egyszerre mindenki felnéz, és az égen a jó Isten, ha tudná, hogy mit tegyen, hogy maradjon, vagy menjen. Azt mondják, részeges vagyok, pedig csak szűnni akarok, egy kicsit elhagyni magam, hogy aztán nyíljon alattam meg a világ.